kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szegeden, az alsóvárosi kolostor egyik cellájában üldögélünk Zagykó László ferences szerzetessel, és az irodalomról, illetve a ferencesség és az irodalom témájáról szeretném, ha beszélgetnénk. Legutóbb akkor interjúoltam László atyát, amikor Kertész Imréről beszélgettünk, és olyan momentumokra mutatott akkor rá, amelyek tényleg keresztény ember számára is tanulságos, lelkiismeret vizsgálatra, épülésre okot adó mondatok, oldalak voltak könyveiben. Azóta egy újabb, sokak által vitatott szerző hunyt el, ha nem is Nobel-díjas, de világszerte zászlós hajója volt a magyar irodalomnak, Eszterházy Péter. Eszterházy Péter keresztény közegből érkezett piarista, diák volt, de aztán sok keresztény embert állásfoglalásaival, illetve a leírt mondataival bosszantott, némi prüdéria vegyült ezekbe a megnyilatkozásokba valószínű keresztény részről. Mindenesetre szeretném, hogyha Eszterházy Péterrel kezdenénk a beszélgetést. László atya, hol helyeződik el Eszterházy Péter a te könyvespolcodon, lelki könyvespolcodon?
Az én könyvespolcomon nem sok könyv van, de jelentős helyet kapnak Eszterházy művei. Azért is, mert hogy személyesen is ismertem, és ez a személyes ismerettség is elég ahhoz, hogy a megjelenő könyveit kézbe vegyem, és elolvassam. És hát persze, amikor egy költő, egy író meghal, akkor nagy veszteségnek azt tartja az ő halálát, aki szerette személyesen is. Az én kapcsolatom személyesen Eszterházy Péterhez, illetve a műveihez, az sajátos. Mert hogy egyszerre bennem is ott van az az ellenállás, amit említettél, akárha azt nézem, hogy a Péternek a társadalom szemlélete az nem mindenben tud egyezni az én társadalom szemléletemmel. Sokszor dühített, ahogyan mondjuk a jelenlegi miniszterelnökről nyilatkozott, többnyire szerintem felületesen. Egészen bizonyosnak gondolom, hogy amikor választásokra került a sor, nem ugyanoda tettük be az X-et. Aztán az említett botránkoztató stílus, amiben az ő, hát, hogy úgy mondjam, sokszor csúnyán beszél, ez úgy nagyon nekem nem tetszik, persze, és ugyanakkor sokszor látom, hogy van létjogosultsága, tehát nem egy ilyen öncélú ronda beszél, de azért a mennyisége az nekem mondjuk sok. Erről jut eszembe, hogy egyszer beszélgettünk erről is többek között, és ő említette már, mint az Eszterházy Péter, hogy valamelyik szemináriumból egy kis pap elküldte hozzá a novelláját, hogy értékelje, és hát ha jónak találja, akkor valahová helyezze el. És hát úgy gondolta ez a kis pap, hogy ha már Eszterházy Péternek küld novellát, akkor az úgy fog tetszeni az Eszterházy Péternek, ha tele van malasságokkal és mocskos kifejezésekkel. Hát csalódott, mert hogy Eszterházy elolvasta és válaszolt a kis papnak azzal, hogy a műve pocsék rossz, de amúgy meg szégyelje magát, hogy egy kispap ilyen rondán beszél.
Ez érdekes. Mindenesetre néhány nappal ezelőtt 56. 60. évforduló kapcsán interjút készítettem Ferdinándi Györggyel, aki hát egy íróember, a Szabad-Európánál kritikákat írt 4 évtizeden át, mint portorikói egyetemi tanár. Ez volt az egyetlen kapcsolata a magyar szöveggel, a magyar nyelvvel, és nagyon szerette ezt a munkát. Hazajött 2000-től, hazatelepült, és kérdeztem, hogy hogy érzi itthon magát. És azt mondta, hogy jól. De bosszantja, hogy itt nagyon megosztott az ország, nagyon polarizált az írótársadalom is, és ő, amikor hazajött, megfogadta, hogy ő nem hajlandó, olyan rövid az élet, nem hajlandó az ország felét szeretni csak. Tehát mind az összes létező 3 írószövetségbe belépett és megbecsült tagja valamennyinek, tehát nem hajlandó egy-egy zászló alá beállni és kizárólagosságra törekedve ítélkezni és pálcát törni. Nekem ez nagyon megtetszett, hogy nem hajlandó csak az ország felét szeretni. Úgy érzem, hogy László, hogy te a minőséget szereted, és nem egy szempontból nézed az embereket, illetve mintha az is benne lenne a te irodalom kritikádban, meg nyilatkozásaidban, hogy tudsz tanulni, tudsz kapni, gazdagodni olyantól is, aki nem teljesen úgy gondolkodik, mint te, vagy sokan a környezetedben, vagyis azok tudnak jó tükröt tartani az ember felé, akik nem nagyon hasonlóak hozzánk.
Ebben szeretnék a Szent Ferencnek a szemével olvasni. Csellánói Tamás ír róla, hogy Ferenc hogyan olvasott, és itt 2 emel ki. Az egyik, hogy keveseddel elmélyülten, a másik, és ami ide tartozik, az, hogy jó indulattal. Vagyis, hogy minden írásban a jót akarta felfedezni, és a jóról Ferenc épp úgy gondolkodik, ahogy az édes Jézus gondolkodik, amikor megkérdezi tőle a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy üdvözüljek, és akkor Jézusnak az első reagálása az, hogy visszautasítja a megszólítást, hogy miért mondasz engem jónak, hogy egyedül jó az Isten. És ez az Isten keresés, ez a jó keresése mindenkiben, mindenütt és mindig. Ez jellemzi Ferencet, és leírja Csellánói, hogy Ferenc bármilyen írást talált mondjuk a földön elhányva, azt mindjárt fölemelte, és valami megtisztelő helyre helyezte. És akkor persze még a könyvnyomtatás előtt vagyunk, tehát nagyobb becsülete van az írott papírnak, és akkor megkérdezték Ferencet a testvérek, hogy miért teszi ezt. Most itt a Csellánóit idézem, amikor azt mondja, hogy mikor egyszer az egyik testvér megkérdezte tőle, hogy miért gyűjti oly szorgalmasan a pogányok írásait, és általában az olyan írásokat, melyen nem fordul elő az Úr neve. Ő így válaszolt neki, azért, fiam, mert ami jó bennük foglaltatik, az nem a pogányokra, sőt általában nem az emberekre, hanem egyes egyedül Istenre tartozik, akié minden jó. És láss csodát, 800 év után, hogy Szent Ferenc ezeket a szavakat kimondja, egy még mindig fiatalnak tekinthető író, Lackfi János, idézi Szent Ferencet a 100 vers című könyvének a bevezetőjében. A szíve szerinti 100 verset adja közre, és egy bevezetőt írt, és ebben a bevezetőben az említett Szent Ferenc szavakat idézi, és hozzáfűzi.
Hát nem a saját verseit tartalmazza a kötet, hanem az általa szeretett 100 vers legkülönbözőbb szerzőktől.
Úgy, mint a Szerbanta 100 verse, úgy látta jónak, hogy ő is összeállítja a maga szíve szerinti, igen, nem saját, hanem más szerzők verseit. És ebben az előszóban fűzi hozzá a Szent Ferenc szavaihoz, hogy meggyőződésem, hogy minden igazán jó vers, függetlenül írója szándékától és hitétől, pontosan ugyanúgy tartalmaz valamit a teremtett világ lényegéből. És amúgy ez a Szent Ferenci szellemiség ott van Aquinói Szent Tamásban, a Domonkosban, aki viszont azt mondja, és lehet, hogy itt ő is már valakit idéz a Szent Atyától, hogy az igazság bárhonnét jön is, a Szent Lélektől való. Most ezzel a szemmel látom érdemesnek olvasni, és ugyanakkor azért ez nem egy veszélytelen olvasásmód.
Előtt eszembe, hát kicsit távoli példa, de sokakat meglepett, engem is, mikor II. János Pál pápa talán 91-ben kiadta valamelyik enciklikáját, tehát közvetlenül a kommunizmus bukása után, amely az egyház szociális tanításáról szólt, és abba megállapította a pápa, hogy a marxizmus is tartalmazott igazságmagvakat. Akkor ez itt, akik éppen levetették magukról a marxizmust, eléggé megbotránkoztatónak tűnt, de azt hiszem, hogy ez nem csökkenti azt, hogy ez így van.
Óroltak is rá, mert emiatt a mondat miatt a második Jánosra, aztán persze más mondat, amiatt még mások óroltak. Éppen ezt akarom mondani, hogy ez azért nem veszélytelen, mert mondjuk, ha én egy liberálisabb társaságban kezdek arról beszélni, hogy milyen fantasztikus, szép Tormai Cecilnek a Fioretti fordítása, vagy a Naphimnusz fordítása, vagy netán még nem áthallok jó részleteket a Bujdosó könyvből találni, és akkor fölháborodnak, hogy te ezt olvasod, ezt a nem tudom én fasisztának, meg mit tudom én minek, és akkor nehéz, nem is akarom magamat kimagyarázni, hogy igen, vannak sorai, amikkel én sem azonosulok, de ez nem tart vissza attól, hogy ami viszont szép és jó, és én arra azt jegyzem meg, és arról beszélek. És hát itt, ha viszont meg egy másik társaságban, egy mondjuk nemzeti, konzervatív, keresztény társaságban, mondjuk Eszterházitól idézek, vagy Krasznahorkai Lászlótól, vagy Kertész Imrétől idézek, akkor meg ugyanúgy megkapom, hogy te ezekhez tartozol. Tehát, hogy valamilyen idegenséget kell az embernek magára vállalni, a szabadságnak ez az ára nem nagy baj. Egyébként a Haldokló Babits a beszélgető könyvében, mert hogy már nem tudott megszólalni a gégerákja miatt, hanem írásban értekezett az őt meglátogatókkal, írt erről, és a következő csak egy pár mondat, amit tőle idéznék e tekintetben, hogy nem maradt más számunkra, mint a hit, bizonyos Szentlélekben, nagy esszel írja, amely még mindig meghódítja a világot, amíg csak egyetlen ember agyában fészke van. Éreznünk kell, hogy ez a hit ellenkezik a világ hitével, és amikor a lélek madarának fészket adunk, mintha egy üldözött bujdosót rejtegetnénk, aki gyűlöletes és félelmetes a világ előtt. Tehát jár ez az olvasási mód ezzel is.
Szentkúton volt a nyár utolsó hétvégéjén egy tábort a Ferences Oktatási Intézmények pedagógusai számára, és ott a magyar tanárokat gyűjtötted magad köré a 3 gimnáziumból és a többi oktatási intézményből, és beszéltél nekik hasonló témában. Milyen volt ez a beszélgetés? Meglepted el tanárokat, vagy pedig amit te képviselsz, az magyar tanárok számára talán evidensebb, mint a szülők számára?
Az utóbbi az igaz, hogy a magyar tanárok azok azzal szembesülnek, hogy ha a magyar irodalom értékeit bizonyos táborok szerint akarja csak befogadni, hát akkor nem tudja befogadni az egészet, és nem is tudja átadni. És hogy a kritikus szemlélet az nem az, hogy bizonyos negatívumokat keresek művekben, hanem ez a jót kereső szemlélet, és egy magyar tanár olvasni tanít. És ezért lényeges, hogy így tanítson olvasni, és hát itt ezen a beszélgetésen azért is került szóba Esterházy Péter, mert friss élmény volt az ő halála is, és elmondtam, amit itt most itt elmondtam, hogy miért nehéz szeretni Esterházy Pétert, és hogy igazán miért mégis megszerettem őt, és mi volt ennek az oka vagy indoka. És ez egy nagyon egyszerű esemény. 1996. január 6-án II. János Pál pápa püspökké szentelte a Majnek Antalt, a ferences szerzetest, akivel együtt voltunk kint Kárpátalján, Munkácsi püspök lett belőle. És riportok sokasága volt az Antallal, többek között a tévében is, és ezt az egyik riportot látta meg az Esterházy Péter, és ennek kapcsán írt az Élet és Irodalomban. Most már mindjárt zárja, hogy te Élet és Irodalmat olvasol, tehát ha nem olvastam volna, akkor ezt nem tudok róla. És mit írt? Csak pár sor belőle, amiért én utána felfigyeltem az Esterházy Péterre. Azt mondja, már jó 10 perce folyt a műsor, püspöki lilák villantak a háttérben, és egy fiatal férfi beszélt, mire lecsendesedett a szoba, és fölfigyeltünk erre a férfira, a ferences papra, Majnek Antalra, aki Kárpátalján szolgál néhány éve, és most püspökké nevezték ki. Nem történt semmi különös. Valaki egyszerűen, természetesen és hihetően beszélt az életéről. Hihetően viselkedett, pontosabban hihető volt az arca, a szeme, a borostája. Láttuk a fiatal püspököt, ahogy valamit megköszön, ahogy elmosolyodik, ahogy örül, ahogy fürkészve figyel, fürkészve bizalommal. Nyugalom van benne, annak ellenére, hogy azt mondja, nyugalom van benne. Tehát a szavai is hihetők. Egyszer csak hinni kezdünk a szemünknek. A képernyőn egy papot látunk, vagyis Isten szolgáját. És ebből még nem következtetünk Isten létére, ez túl gyors volna így, de a hit létére, igen, látunk egy hívő embert, vagyis egy derűs embert. És ez a derű Istennel kapcsolatos. Azt láttuk még a Maci előtt, hogy van egy ember, akinek az élete Istennel kapcsolatos. És ez nekem a Majnek Antal révén is nagyon megtetszett, de hát az írásban elemezhetnénk a stílust is, benne van az egész Esterházy Péter. És hát úgy láttam becsületesnek, hogy meg kell köszönni ezt az írást. Hát kinek másnak, mint annak, aki együtt volt az Antal atyával nagyszülősön Kárpátalján, fölhívtam, megköszöntem, és megkérdeztem, hogy volna-e számomra egy órácskája, mert sok mindent szeretnék vele megbeszélni. És nagyon nagy örömmel fogadott otthon a római parton, és amikor bementem hozzájuk, akkor ő is, felesége is fogadott, és olyan látványt árult elém, amit én nagyon szeretek. Az a nagy családos háznak, lakásnak a rendes rendetlensége. Tehát ahol a gyerek van a középpontban. És az a beszédmód, hogy éppen megérkezett a hittanóráról az egyik gyerek, akkor elkezdte egy kicsit szidogatni a hittantanárát, akkor utána következik a másik, az jött meg, na, akkor azt is megkérdezték, hogy mi volt a hittanórán, nem tudom, milyen hittantanártól néni, na, nagyon jó volt, micsoda jó fej. Tehát ilyen élet eleven keresztény család képét kaptam én ott. És amiről elkezdtünk beszélgetni, az, hogy itt Szegeden hagyománya van a paptól való idegenkedésnek, hanem a paputálatnak. És úgy gondoltam, megkérdeztem, hogy Péter, lenne kedved egy beszélgetésre itt Szegeden arról a témáról, hogy kicsoda is a pap? Mert ha ez egy nagyon jó misszió lenne, mert ha csak én beszélnék erről, lehet öt öreg asszony eljönne. De ha megtudnák, hogy te veled beszélgetünk erről, két öreg hiteles pap is ott van, és ők is benne a beszélgetésben, híre megy ennek, az egyetemről a fiatalok is eljönnek, és tudunk valamit javítani ezen a képen, ami kialakult itt Szegeden a papról, és egy nagy fantáziát látott ebben, ez meg is valósult, és nagyon sokan, 200-300-an biztos itt voltak a beszélgetésen, nagyon sok kérdéssel, 2-3 óráig tartott, nagyon mély volt, nagyon szép volt, hát innentől aztán már nagy disznóság volna részemről nem fölfigyelni az ő írásaira.
Személy szerint te azon kívül, hogy itt a Majnek Antalt nagyon természetes, szép mondatokkal jellemezte az ésben, te mit kaptál, gazdagodtál-e az ő olvasásával, vagy pedig lelkipásztorként egy csámborgó, értelmiségi, hívő életútját követed nyomon az írások tükrében?
Én tanulok Eszterházy Pétertől. És nem zavarnak már azok, amik korábban zavartak, mert nem azért kell nekem, bocsánat, ezért a szóért az Eszterházy Péter, hanem az, amire ő tanít. És ez pedig mindig az, hogy a hitnek az jelenkorunkban való elevensége. Két példát említenék. Az egyik példa az az, hogy írt egy oratórikus drámát a Krisztus hét szava a keresztenről, hét utolsó szó címmel. Ugyanazon a metódusban, mint ahogy a Haydnnek a zenéje, a oratórium a hét utolsó, a Krisztus hét szava a keresztfán, hogy elhangzik a szó, és utána ez a prédikáció, a magyarázat. És hát ez a prédikáció az, ami az Eszterházy Pétertől való. Erre azért figyeltem föl, hála a negatív kritikának, mert valamelyik újságban, ez most hál' Istennek nem jut eszembe a neve, felháborodottan írt az író arról, hogy az Eszterházy Péter nem áttal trágár szavakat használni, még a Krisztus hét szava a keresztfán oratóriumban is. És hát ezen már én is, nekem már ez már nekem is sok. Hát nézzük már meg, hogy micsoda disznóság, mi történik itt, mi van. És akkor kezembe vettem ezt az oratóriumot, és akkor láttam, hogy hoppá, ez az ember a Krisztus szenvedését a Golgotáról lehozta az Andrássy út 60 egyik szörnyű pincéjébe, és a Jézus az ávosok kezébe van, és a trágár szöveg nem a Jézus szövege,
hanem a római katonák.
Hanem a római katonák, azaz az ávosoknak a szövege. És hogy azt mondja el nekem így Eszterházy Péter, hogy ma történik Jézus szenvedése, hogy Jézus minden szenvedő szenvedését szenvedi. És ha csak három mondatot idézek az utolsó szónak a kommentárjába, a Jézus utolsó szava az, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Eszterházy átadta a pneumát, a pneuma valószínűleg, a nagybetűs pneuma, a lélek, a teremtő lehellete. Lehellete, lélegzete, életereje, ezt adja most vissza, leteszi Isten kezébe, sokkal inkább a teljes önátadás és a teljes Istenre hagyatkozás gesztusa ez tehát, semmint a meghalás. Azt hiszem, nem hiányolhatjuk ezt az irodalmat keresztény szemmel és szellemiséggel.
Pilinszkit is sok kritika érte hagyományos keresztény oldalról, de ő előbb-utóbb megtalálta az utat, azt hiszem, hogy nem illik nem elfogadni. Ahogy hallgatom Zagykó Lászlót, hallgatlak téged, László atya, azt mondod, hogy Eszterházy is a miénk, a miénk is.
Ez feltétlenül így van. És hát amúgy az olvasásról beszélgetünk, és beszélgettünk a tanárokkal is, és ott is elmondtam, hogy számomra nagyon fontosak az írók, költők halál előtti megnyilatkozásai. Mert hogy akkor egy olyan világot tárnak elénk, amely előtt vagyunk mi is, de még mi nem vagyunk benne. Vagyis igen-igen fontos, hogy erre fölfigyeljünk, mert olyanra tanítanak, amit jó előre tudni, és jó előre megtanulni. És számomra ezért fontos könyv például Eszterházinak a Hasnyálmirigy naplója, amelynek kicsit olyan visszataszító ez a cím, Hasnyálmirigy napló. Hát ez azok a feljegyzések, amelyeket a halála előtt a betegségében tett. És hogy ezek, ha megnézzük ezeket a megjegyzéseket, hát azt hiszem, hogy nagy háladás kell lenni a Jóisten iránt, hogy itt van egy 66 éves ember, a magyar irodalomnak a színevirága, és ekkora mély hittel nem tagadja meg magát. Ha valakit a csúnyább szavak visszariasztanak, és ezért becsukja a könyvet, az sokat veszít. De a mély hit és az imádság, a Jóistenbe vetett bizalom, az, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb írónak ez az alapkérdése, ez az alap gondja. És a hálaadás, a köszönet és a hálaadás. És egy olyan helyzetben, amely egy Hasnyálmirigy ránk és annak a szörnyű kezelései közepette hangzanak el. Hálaadás a Jóisten felé, meg hálaadás szinte mindenki felé. Szüleit, ahogyan említi. Egy mondat. Jó, hogy a mami volt az anyám, meg hogy a fater az apám. Mázlista, aki vagyok, akik vagyunk négyen, te testvéreire utal. És aztán izgalmas az, ahogyan a halál közeliségéről ír. Nincs benne, hogy úgy mondjam, Jóistennel szemben valami számon kérés, hogy miért. Nem érintett meg a lehetséges halálom. Most úgy tűnik, ez a lehetőség közelebb került, de most sem érintett meg. Néha tényleg azt kell hinnem, hogy komoly hívő vagyok ott, Isten tenyerén. És ha nem várok is direkte találkozni égi atyámmal, de mintha ugyanannak találnám azt, mint ezt. És ezt a földi változatot, tudom ugyan, hogy ez nem trendi, jónak tartom. Élni jó. És akkor halni is. Akkor nincs is nem jó, nincs is rossz. Elvileg még maradna a haldoklás, mint rossz, de erről majd akkor. Addig is élek, halok, érted? Szóval az ontológiai derűről, ezt a szót használja is, az ontológiai derűről a könyv. Ebben a helyzetben, ebben a nyomorúságos kórházból be kórházból ki kezelések előtt, kezelések után írni az ontológiai derűről, hogy a létnek az öröméről és a derűjéről. Azt hiszem, hogy ezt tanulni kell, érdemes.
Vitatkoztak régebben arról, hogy van-e katolikus költészet, van-e katolikus költő, kik a katolikus költők. Ahogy én így emlékszem ezekre a vitákra, úgy a fősodor katolikus részről, amellett tört láncsát, hogy van jó irodalom, és van sekélyes irodalom és más felosztást nemigen lehet tenni. Zagykó László, van-e katolikus irodalom, illetve csak irodalom van-e, ami tud katolikus lenni?
Nem kérdés alól akarok kibújni, de azt gondolom, hogy egy katolikusnak minden jó irodalom, Szent Ferenc szellemébe, ahogy említettem, az katolikus irodalom.
Az olvasó szemszögéből közelítetted most meg a választ. Most én olyan irodalomtörténeti kategóriákba gondolkodom, vagy arra akartam rákérdezni, hogy mint irodalmi rekesz létezik-e katolikus irodalom.
Katolikussá válhat a nem katolikus író is. Lehet, hogy nem tudja magáról. De hogy említettem, hogy különösen figyelek oda az írók utolsó éveinek a műveire. És azért is, egyébként amikor tanítottam irodalmat a gyerekeknek, erre fölhívtam a figyelmet, hogy katolikussá válnak az írók.
Ha nem is tudnak róla, vagy ők ezt így meg se fogalmazzák maguknak, de ott van bennük.
Hát így van. Tehát a számomra az egyik legszebb, és hogy úgy mondjam, elrettentőbb példa erre a Petri György. Hát ha olvassuk a halála előtt a kockás füzetébe írt írásait, és a verseit, a halála előtti években, évében született verseket, nem hemzsegnek a Jóisten nevétől, szerencsére, mert amikor hemzsegtek, akkor az nem volt köszönet, de hogy a legprofánabb megközelítés is valamiképpen arról szól, hogy van köszönnivalónk. Az egyik ilyen kedvenc versem, most bocsánat, hogy Petrire rátértem.
Nem baj, szeretném, hogyha picit tágítanánk is a kört, mert Eszterházyról, meg kertészről beszélgettünk, legjobb Eszterházyról, de az a jó, hogyha kedvet is csinálunk olyanok olvasásához, akiktől esetleg nagyon távol érezzük magunkat, de lehet, hogy tanulhatunk tőlük.
Igen. Mondjuk ilyen a Petrinek a Nagyapám Abgangja című verse. Hát az abgang, ez egy színházi kifejezés, hogyha Pocsékul is játszott a színész, és bakizott, és mindent, akkor is igyekszik, hogy az utolsó mondata, az utolsó gesztusa, az ütős legyen, hogy mégiscsak elnyeri a nézőknek a tapsviharát. Ez az utolsó gesztus, ez az abgang.
Ez végül is az emberek életére, és a örökké valósághoz való viszonyára is áthelyezhető ez a hasonlat, nem?
És hát pont erről van szó, ebben a versben a Nagyapám abgangjában. Elnézést kérek a hallgatóktól, az elejét gyorsabban fogom olvasni, mert a vége miatt kell. Már nem ismert meg senkit. A lába és a feje egyenletesen gyorsan reszketett. Én a felmenőim között álltam ágyánál, és azon morfondíroztam, hogyan sokkolom majd a felmenőimet, hiszen kénytelen leszek közülni velük, hogy a papának már annyi. És akkor átsuhant egy nővérke a kórtermen, a nagyapám feléje fordította tekintetét, és tagoltan, érthetően így szólt: köszönöm, kisasszony, minden nagyon finom volt. Hajnalban exitált. Most már soha nem fogom megtudni, miféle minden, és milyen értelemben volt nagyon finom. Hogy ez ha valaki a köszönettel fejezi be az életét, az nyertes. És ezt üzeni ez a Petri vers számomra. Ez nem katolikus vers.
És ilyen egyszerű, és ilyen nagyszerű, és ennyire nem magától értetődő, ami egyszerű.
Ez így van. Egyébként is érdemes, hogy azt az egyszerűséget ellesni, ami a halál közeli embereknek a szellemisége. Bizonyára sokan ismerik a Lux Elvirát, a Lux Elvira nevét, aki szexuálpszichológus, a különböző újságokban kérdésekre úgy válaszolt, szexualitás terén föltett kérdésekre. Lehet, hogy nem minden válasza egyezett meg 100%-osan a keresztény morális könyvekben találhatókkal, de halál előtt 11 néhány nappal megkérte, hogy menjek el hozzá beszélgetni. És elmondta, hogy elvégezte már a szentgyónását, megkapta a betegek kenetét. Nagyon gyenge állapotban volt, teljesen magatehetetlenül feküdt az ágyában, vége gyengülés, alig hallottam a hangját. És így beszélgetés közben kérdezem tőle, hogy van-e fájdalma. És erre azt mondja, hogy van. És mi? Az unokámat 3 gyerekkel ott hagyta a felesége, és nem tudok rajtuk segíteni. Ez volt az egyik. És ez a nő, ez a szexológus egész életében sok mindent lehet, nem lehet sok mindent a rovására, de lehet ez az nem tetszik a gondolatai, a mondataiban, de hogy mindig következetesen azért harcolt, hogy nem szabad elválni, mert ennél rosszabb példát gyereknek szülő nem adhat, és ezt a tragédiát, ezt nem lehet jóvá tenni. És most itt, amikor a szanalány elmondta, hogy sok fájdalma van, de a kérdés nem arra válaszolt az ő testi fájdalmaira, hanem igen, van, a fiamat ott hagyta a felesége. És aztán a végén megkérdezem tőle a beszélgetések a végén, hogy Elvira, vasárnap van, szeretne áldozni. És azt mondja nekem, hogy maga a pásztor tereljen. Mondom, a Jézus korabeli pásztor nem terelt, az elől ment a juhok előtt, és hívogatta, és nekik, ők pedig hát követték, mert ez volt az ő legjobb érdekük, hogy kövessék, mert gazdag legelőre vezeti őket. És azt mondja, jó, akkor mondjam meg, hogy mit csináljon. Hát kicsit csodálkoztam, hogy én mondjam meg, hogy mit csináljon, és mondom neki, hát Elvira mondta, hogy meg fogja hallgatni a szentmisét a televízióból, akkor mégis jó lenne, hogyha áldozna. Jó, akkor én most áldozok. És akkor nagy áhítattal megáldozott, vizet adtam neki, hogy le tudja nyelni, és talán, hogy jópofiszva elköszöntem tőle, dél volt, hogy jó étvágyat az ebédhez. Azt mondja nekem, hogy én nem fogok ebédelni. Én 3 hete nem eszek se sokat, se keveset. Mondom, hát ez egy József Attila vers. És akkor jutott eszembe, hogy egy tisztességes lelkipásztor megkérdezi, hogy le tudja-e nyelni a szentostját. És én nem voltam tisztességes lelkipásztor, szerencsére nem kérdeztem meg. És le tudta nyelni a szentostját, annak ellenére, hogy 3 hete nem eszek se sokat, se keveset.
Igen, mert nem önkéntes bőjt volt ez, hanem a betegsége miatt.
A betegsége miatt. És erre én azt mondom neki, hogy hát Elvira, akkor magának az édes Jézus az ebédje. És akkor amit nagyon csöndesen mondott, meg folytak a könnyei, és mondom neki, hogy picit hangosabban ezt ismételje meg, mert nem hallottam. És azt mondja, hogy maga most nagy bölcsességet mondott ki, hogy nekem az én eledelem az édes Jézus. Hát többet én nem tudtam mondani, elköszöntem, meg csókoltam, elmentem.
Sok kétségbeesés van az emberekben, hogy kereszténytelenedik a világ, és egyre kevesebb a jó, egyre kevesebb az igaz közösség, egyre kevesebb az igaz tanító. És László, ha veled beszélgetve, az az érzése támad az embernek, hogy ha kevés is, de nem annyira kevés, mint gondoljuk. Vajon miért üzen az Úristen indirekt eszközökkel is? Miért üzen olyan emberek által is, akik nem hirdetik magukat az Úr apostolainak?
Hát erre nem tudok válaszolni, mert ez a Jóistennek a titka, de hogy üzen, az biztos, csak nem tudom, hogy nekünk van-e hozzá fülünk. Tegnap este történt. Estéről estére meghívjuk vacsorára azokat Szegeden, akik nem jutnának meleg ételhez, többnyire hajléktalanokat. És megyek a hajléktalan ebédlőhöz, nem azért most az egyszer, hogy velük találkozzak, hanem azért, mert néztem, hogy a csontlevesről még maradt-e valami kis husika a csonton, hogy bekínáljam vele a kiskutyánkat. És hát jön ki velem szemben egy vacsoraendég, megkérdezem tőle, hogy jól esette az ebéd, és mondja, nagyon finom volt, és köszönt szép tisztességesen, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, ő válaszolta, mint örökké, amen. Erre azt mondja, na végre valaki válaszol rendesen. És mondom, mi? Hát...
Ez egy hajléktalan volt?
Igen. Miért? Hát nem szoktak. Nem, azt mondja, mindig csak úgy szégyellik, hogy erre ezt kell válaszolni. Én minden vallású embernek tudom, hogy kell köszönni. És erre mondom neki, és miért? Hát akkor egy katolikusnak ezek szerint hogy is kell köszönni? És erre elkezdi, hogy Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Tecum, és onnan aztán belezavar, a ragozást eltévezté. Erre megszólal egy másik, a vacsoráról kijövő hajléktalan, hogy az nem jó, mert ez nőnemű, és akkor ára végződik, ott az pedig, az már maszkulinum, azt vigyázzunk, így kell helyesen mondani.
Tehát a bölcsészek, hajléktalanok Szegeden, ez azt jelenti?
Igen, és akkor mi történik? Aztán kérdezem ettől, aki először megszólított az Ave Maria Grazia Plena, mondom, kérdezem tőle, hogy és ha mi lenne, ami most itt közösen ezt így elmondanánk, és akkor maga is látom, meg akarja tanulni. És kérem szépen, az történt, hogy ott az udvaron latinul zengett az Ave Maria Grazia Plena, és azt még kérte még egyszer, hogy megjegyezze. Utána ő volt a bűnös, kezet csókolt, hogy tanítottam, én is meg kellett mondtam, mert maga tanított engem. Úgyhogy viszont kezet csókoltam, de most én a kutyának csontért, húsos csontért mentem, és mit kaptam cserébe? Egy gyönyörű imádságot, az Ave Máriát mondtuk el többször is.
Ez nagyon-nagyon szép Szeged értelmiségi város, egyetemi város, itt még a hajléktalanok is tudnak latinul.
Hát ez tényleg szenzációs. Egyébként pedig sportot űzök abból, hogyha hagyvárosba kerülök, ahol nem tudom, hogy merre kell eligazodnom, már pedig nagyon rossz az én eligazodási képességem, úgyhogy sokszor rászorulok, hogy valakit megkérdezzek, akkor olyat kérdezek mindig meg, akiből nem nézem ki, hogy tudna eligazítani, vagy választani. Vagy azért, mert olyan totál káros részeg esetleg, vagy pedig olyan bolondocskának tűnik teljesen lerombant állapotában, vagy pedig én kis olyan félve szólítanám meg. És mindig nagyon pozitív az eredmény. Épp amikor a Lux Elvirához mentem, és nem tudom, hogy hol van a József utca, leszállok a metróra Rákóczi téren, hogy kitől kéne ezt megkérdezni. Hát az elvem szerint attól, akitől leginkább nem akarom megkérdezni. Hát azért azt úgy meggondoltam magamat, hogy hölgyekhez nem megyek oda ott a Rákóczi téren, de viszont az egyik kőpadnál ilyen tagba szakadt, nagy kerekfejű cigány gyerekek hancúroztak, és hát na, ezektől félnék megkérdezni, tőlük kell megkérdezni. Oda mondják, hogy jó napot kívánok, tudnának ezen segítségre. Persze, nagyon jó, miben segíthetünk? És megkérdeztem az utca nevet. Azt mondja, na mindjárt megnézzük, és elővette a nagy okos telefonját, Krisz Krasz benyomta, tik-tuk-tak, és úgy közben megszólít a másik gyerek, hogy nézze meg, hogy néz ki a fejét, össze volt verve. És kezdte elmesélni a történetét, hogy mi történt vele. Közben nekem időre kellett volna már mennem.
Civilben, nem ferences habitusban volt, atya?
Civilben voltam. És mondta, hogy hát, ha visszafelé jövet még itt lesz, akkor nagyon érdekelne az ő története. Aközben megtalálták, hogy hova, merre kell mennem, és szépen tisztességesen eligazítottak. Hát megint egy pozitív csalódás.
Két neves író költözött el ebből a világból a közelmúltban, Kertész Imre és Eszterházy Péter, a fiatalabbik búcsúztatta az idősebbet még.
Az Élet és Irodalomban egy napló részletet közöl a Hasnyálmir egy nagy naplóból, amely egy részlet egyébként még nem jelent meg, ebből is lehet tudni, hogy folytatása lesz a Hasnyálmir egy naplónak, hiszen ez a bejegyzés, ez 2016. március 11-i, 12-i, aztán bejegyzés, aztán egy 30-i, 31-i bejegyzés, amelyben elmondja az ő utolsó látogatását, ahogyan ő Eszterházy a Kertész Imrét látta. És ami megdöbbentő, hogy a haldokló kertészről az első, amit ír, az, hogy szép. És hogy mi az, hogy egy haldokló szép. Persze Eszterházy is módon a szenvedés miértjére kérdez rá, hogy aznak mi a helye, mi a szerepe a teremtésben. Egy részlet ebből a visszaemlékezésből. Visszatérve az ágyban fekvő szenvedésére, talán nem arról kellene gondolkodni, hogy mi az értelme a szenvedésnek a teremtésben, hanem hogy az, hogy van, hogy a szenvedésnek van szépsége, mással kiválthatatlan szépsége, olyan, ami csak általa létezik. Egy csokor rózsa nem helyettesíti. Vajon nem ez a szépség teszi értelmessé, legitimé a szenvedést? Még egyszer, az Imre szépségéről van szó, és azt mondja, hogy ez a küzdés, ami alatt most ő van, itt Kertész Imre, ami alatt most ő van, az valami más, mint minden egyéb küzdés. És akkor ennek a küzdelemnek a jele az arcon, és ennek az arcnak a szépségéről. A szépség, amit az ő szenvedésén látok, nem egyedül a szenvedés személytelen szépsége, hanem attól is van, hogy mivel találkozik most éppen az a szenvedés, milyen emberrel. Itt már nem lehet csalni, a szenvedésben az vagy, aki vagy, és már semmit nem tehetsz az ellen vagy azért, hogy ott valamilyen legyél. Még egyszer, az mégsem véletlen, hogy miért az, és úgy szenved, aki és ahogy. Az egész élete áll e mögött, a szenvedés mögött. Nem minden szenvedőtest szép. Az említett szépség mutatja Imre életének a nagyságát. Írja ezt Eszterházy Péter, aki borzalmas, szörnyű kezelés után arról jövet látogatja meg az ő íróbarátját.
Fél évvel élte túl körülbelül Kertész Imrét. Nagyon szép befejezése a beszélgetésünknek. Köszönöm szépen! Zagykó László ferences szerzetessel beszélgettünk irodalomról, ferencességről, olvasási kultúráról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.